A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Zajlanak a tárgyalások a kormányalakításról, a felek azt szeretnék, ha az már az idén megalakulna. Tény, hogy a kormánynak nem lesz egyszerű dolga, hiszen egy sor gazdaságélénkítő intézkedést kell majd meghoznia, amelyek nem népszerűek a vállalkozók és a lakosság körében. Mire számíthatunk az elkövetkezendő hetekben, életképes lesz-e a négy párti kormány, és milyen intézkedéseket kell meghozni hosszú távon, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Táncos Barna szenátor, korábbi környezetvédelmi miniszter, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, szenátor úr.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Hozzászólásaikat ma SMS-ben és e-mailben fogadjuk. SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben hozzá szeretnének szólni a műsorhoz, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hogyan jellemezni a mostani román belpolitikai helyzetet, szenátor úr? Mert voltak már furcsa, nehéz évek, de ilyen azt hiszem még nem volt a rendszerváltás óta.
Valóban rettenetesen furcsa, bonyolult, komplex helyzet alakult ki, és minél többet ülünk azok között, akik most újra bejutottak a román parlamentbe, annál inkább meggyőződésem, hogy még egyszer meg kell köszönjük az erdélyi magyaroknak, még egyszer meg kell köszönjük a székelyföldieknek azt az óriási támogatást, azt a megtisztelő és felelősségre, felelős magatartásra buzdító támogatást, amellyel az LMDSZ listát december 1-én megszavazták, támogatták, hisz minél többet ülünk az egymással vitatkozó román politikai szervezetek között, minél inkább látjuk, hogy milyen nagy arányban nyertek a magyar ellenes szélsőségesek. Annál inkább tudatosul mindenkiben, hogy mennyire fontos az az erő, amit felmutattak az erdélyi magyarok december 1-én. Így december 1-én nem lett ismét egy katasztrófa dátuma, nem az a nap lett a román történelem írásban, amikor 36 év után megszűnik az erdélyi magyar képviselet a bukaresti parlamentben, hanem a megerősödés, az erőfelmutatásnak a napja. És ezt a megtisztelő támogatást, ezt munkával, kemény, becsületes munkával kell és fogjuk megszolgálni. A tárgyalások elindultak valóban, és ezekre az első jel megérkezett még az utólag törölt második forduló előtt, akkor, amikor még nem lehetett tudni két héttel ezelőtt, hogy nem lesz második forduló az elnökválasztásnál, akkor a négy demokratikus, Európa párti, nem szélsőséges politikai szervezet, három párt és az LMDSZ megegyeztek abban, hogy az egyetlen Európa párti demokratikus jelöltet támogatják, nem pedig Georgescu-t. Ebből rengeteg vita született, mert nagyon sok magyar embert is megtéveszt az a diskurzus, amelyel megérkezett a közmédiába, vagy a TikTokra, vagy a Facebookra Călin Georgescu. Azt kell tudni, hogy ez az ember, most már egyre több dolog kiderül róla, olyan szélsőséges szervezetek által támogatva került ilyen helyzetbe, akik például az Úzvölgyi katona temetős nagy cirkusznak a kirobbantói voltak. Tehát tetten érték, amikor a francia ortodoxavel tárgyalt arról, hogy kell zavargásokat kelteni Bukarestben, vagy a francia ortodox védi őt, olyan legionárius elveket valló zsoldosokkal, aki a szó szoros értelmében zsoldos katonák voltak az afrikai, vagy az ázsiai, vagy a közép-keleten lezajló háborúkban, és mi nem tudunk azonosulni, nem azonosulhat magyar ember egy olyannal, aki ilyen elveket van, még akkor se, hogyha ideig, óráig néhány jó videóval, néhány jó kifejezéssel, mondattal megpróbálja megtéveszteni ezeket az embereket. Még egyszer köszönjük a támogatást, és elindultak azok a tárgyalások, amelynek a végén reméljük karácsony előtt megalakul a kormány. A három párt és az LMDSZ összesen több mint 60%-kal rendelkezik az új parlamentben, majd az új parlament december 20-án teszi le az esküt, utána lehet majd kormányprogramot elfogadni, addig azt ki kellene dolgozni. Ezzel kapcsolatosan folytak a tárgyalások az elmúlt napokban, hétfőtől máig, ma is folynak még a beszélgetések Bukarestben. Ez az MDSZ-nek ma SKT-ja van itt Vásárhelyen, ezért a kollégák itt vannak, és egy profi csapat dolgozik az LMDSZ részéről minden egyes szakterületen. A román pártok képviselői mindig elismerik azt, hogy az erdélyi magyarok olyan szakembereket küldenek minden szakterületre, akik legalább olyan jól, sőt, a legtöbb esetben jobban el tudják végezni a feladatot, mint a román pártok küldöttjei. Akár a szociális dolgokról beszélünk, itt Csép Andi kolléganőnk az, aki ezt a területet viszi, akár a jogi oldalon az önkormányzati dolgokat Császár Károly kollégánk, vagy Cseka Attila viszik, vagy az egészségügyi részét Vas Levente kollégánk. Nem szeretnék mindenkit név szerint említeni, mert hosszú a lista, tehát olyan szakember csapattal áll be ebbe a munkába az LMDSZ, hogy a kormányalakításkor bármilyen minisztérium is kerülne az LMDSZ-hez, jobb minisztert tud kinevezni az LMDSZ, mint amilyent a többi román párt tudna oda küldeni.
Azt írja Csongor SMS-ben, jó napot kívánok, köszöntöm a környezetvédelmi miniszter urat. Igen, a logika azt mondja nálam, hogy ön kell, hogy folytassa, amit elkezdett, nem kell elárulja, ez adja magát már napok óta, és napok kérdése, és meg tudjuk hivatalosan is. Sok egészséget, bölcsességet kívánok önnek, Isten áldása legyen családján és munkásságán, tisztelettel, Csongor írja. Szó volt már konkrétan
minisztériumokról? Sok mindenről van szó egy-egy ilyen tárgyalás során. Persze, hogy mindegyik párt készítgeti a stratégiáját, az LMDSZ is készíti a saját stratégiáját. Bonyolítja a helyzetet az, hogy bármennyire próbáljuk mi magyarázni a románoknak, hogy nincsen meg minden kisebbségi jogalkotásban, még nincsen minden probléma megoldva, hogy még nem léptek át bizonyos határokat, és nem tudják elfogadni azt, hogy mi teljes jogú állampolgárai vagyunk ennek az országnak. Ők hiába mondják azt, hogy ez rég megvan, hogy Románia mintállam, még mindig egy ilyen kormányalakításnál is például kimondva vagy kimondatlan ott van, hogy magyar ember nem lehet belügyminiszter például Romániában. Magyar ember nem lehet hadügyminiszter Romániában. Vagy nem lehet magyar ember a külügyminiszter, hogy képviselje a románokat egy magyar ember kifele. Tehát ezek a dolgok sajnos ott vannak, és ezek meg is bonyolítják a tárgyalásokat. Csongor üzenetére visszatérve, nem az én személyem a fontos. Még egyszer, az a legfontosabb, hogy bármilyen minisztériumot kap az LMDSZ, van felkészült, tapasztalattal rendelkező szakember, aki a legmagasabb szinten el tudja látni ezt a munkát. Azután más kérdés mindig, hogy az a hozzáértés, az a szakértelme, az a munkabírás, amelyel mi beállunk egy-egy ilyen csapatba, az mire elég. Mert ott van például a költségvetési korlát. Azok a megszorítások, amelyeket a legjobb években is el kell viselni egy miniszternek, mert nem miniszterként nem én állítottam ezt a teljes mértékben a költségvetésemet, mert vagy a minisztérium költségvetését, bocsánat, vissza is szívom, a minisztérium költségvetését, mert azt a pénzügyminisztérium valamilyen keretek közé szorította mindig. Nekünk voltak álmaink, elképzeléseink, programjavaslataink, utána megjöttek a költségvetési számok, a keretszámok, utána jött egy kegyetlen tárgyalás arról, hogy ki mennyit tud még kiszorítani, ki cibálni mennyi pénzt a pénzügyminiszter zsebéből, vagy minisztérium költségvetéséből, és akkor azzal dolgoztál egy éven át. Ezek a korlátok, ezek 2025-től még kegyetlenebbek lesznek. Nagyon rossz gazdasági mutatókkal zárja az évet ez a kormány. A PSZD-Penelé az elmúlt másfél évben szétparta a pénzt. Vannak megvalósítások is, nem kérdés. Autópályák, útak, körgyűrűk, önkormányzati beruházások, nem kérdés, vannak. Tehát az egyetlen pozitívum ennek a nagy költségvetési deficitnek, hogy óriási beruházások történtek a deficit növekedésével párhuzamosan. Tehát nem csak szociális támogatásokra palták el a pénzt, hanem volt egy nyugdíjúra számolás, voltak komoly beruházások, és ezeket fenn kell tartani. Na most ahhoz, hogy ez tartható legyen a következő évben, ehhez sokkal jobb adóbehajtási mutatókat kell produkálni a pénzügyminiszternek. Rendben van, hogy a magyar ember nem csinálhatja azt a munkát. Nem tudjuk elfogadni, hogy kell éljünk ezzel a helyzettel, de akkor csinálják ők jól. Csinálja jól az a liberális, az a szociáldemokrat, az az uszerés, akit oda tesznek a pénzügyminiszternek, az, akit oda tesznek az ANAF elnökének, vagy igazgatójának, az hozzon jobb számokat. Ne hagyja az adócsalást, ne engedjék el az adósságát az adócsalónak, vagy annak, aki nem fizet éveken keresztül, és utána lehúzzák a bőrt arról a tisztességes adófizetőről, aki időben mindent kifizetett, elengedve az adót annak, vagy a büntető kamatot annak, aki éveken keresztül nem fizette az adóját időben. Tehát az ilyen dolgokat az LMDSZ soha nem támogatta, és nem tisztességes azokkal szemben, akik korrektül állnak az állam előtt, és fizetik az adójukat, vagy az önkormányzat előtt. Bízok abban, hogy a jövő héten nem lezárul ez a folyamat, valószínű, hogy jövő héten valamikor a hét második felében meg lesznek majd ezek a minisztériumi leosztások is. Kelemi Hunor elnök úr, aki ebben a folyamatban képviseli az LMDSZ-t, ma az SKT-n elvileg döntés születik arról is, hogy akkor hivatalosan is beleállunk ebbe a kormányalakítási történetbe. Ami most van jelenleg, az egy érdekes párbeszéd, három olyan, ezt mi szinte kívülállóként nézzük, három olyan politikai szervezet között, vagy három olyan párt között, PSZD, PNL, USZRE, akik két héttel ezelőtt egymás torkának ugrottak minden másodpercben, és azt mondták, hogy soha az életben egymásra nem fognak együtt dolgozni többet. Megesküdött előbb a PNL-s csuka, hogy ő aztán biztos nem, utána megesküdött a PSZD, hogy ő aztán biztos nem, utána az USZRE, vagy előtte is utána is az USZRE, hogy ő aztán a PSZD-vel soha. Most pedig egymásra vannak utalva, és nem kellemes érzés nézni azt, hogy úgy kell tárgyalni racionális, józanész alapján a konkrét intézkedésekről, kormányprogramról, deficitről, hogy közben a tévében egymást szidják, mint a bokrot.
Meddig maradhat ez a kormánykoalíció egyben? Hogyan? Még meg sincs, de hogyha meg lesz, akkor meddig maradhat?
Amikor fiatal voltam még, és naív, 4 évvel ezelőtt, akkor azt mondtam, hogy akkor ilyen 4 éves periódusra tervezünk, mert béke lesz, mert csak 4 év múlva lesznek választások, és akkor van egy szolid koalíció, PNL, USZRE, RMDSZ, ezzel jobboldali kormányt lehet alakítani, 4 évig lehet csendben dolgozni, erre fért 8 hónap után fejtetejére állt az egész. Úgyhogy én többet nem fogadok a román pártokra, ilyen szempontból, mert nem akarok többet veszíteni, úgyhogy végezzük a dolgunkat addig, amíg lehet. A minimum az, hogy sürgesen költségvetést kell elfogadni 2025-re, hogy a nemzetközi piacokon is minden szempontból Romániát stabil, kiszámítható, pozitív gazdasági tendenciájú országként lehessen továbbra is megtartani, azért, hogy ne kerüljön többbe a hitel, amit az állam felvesz, ne legyenek nagyobbak a kamatok, amikor pénzügyminisztérium nemzetközi piacról hitelt vesz fel. Ez a legfontosabb, természetesen ez csak akkor, miután megvan a kormány. Utána államelnök választásokat kell szervezni, és nem mint tologassa senki, és ne húzzák május-júniusig, mert nem senkinek nincs szüksége még fél évig sem Johannis úrra, sem pedig egy ilyen fura helyzetre. Minél hamarabb meg kell szervezni az államelnöki választásokat, lehetőleg közös jelöltel, lehetőleg egy olyan jelöltel, aki első körben megnyeri a szélsőségesek ellen, mert hogyha már közös a jelölt, akkor a tét az, hogy az életben egyszer legyen rend, és első körből menjen le, nekem még egy rendbe költeni a második.
Mert ha első körben fele plusz
megvan, akkor megvan. Persze, hogyha mögé áll egy 60-valahány százalékos többség az új államelnök jelöltnek, akkor elméleti esély van arra, hogy a szélsőségeseket első körből megverjük. Na most ide kell kapni egy olyan becsületes, vállalható embert, aki...
Erről már tárgyaltak egyébként?
Voltak tárgyalások, voltak nevek, amelyek felmerültek. Kelemi Hunor említette például a BBTE rektorát. Tehát vannak olyan személyek, akikben látunk potenciált, és látjuk azt a kiszámíthatóságot, azt az értelmiségi hozzáállást, azt a típusú képviseletet, amelyre Romániának szüksége van a következő 10 évben. Mert ez a trend, hogy akkor 5 év plusz 5 év, tehát 10 évre választunk elméletileg államelnököt, ha minden jól megy. Ha ez a kettő megvan, akkor ismét bele lehet állni januártól a munkába, rendet lehet rakni a minisztériumokban, el lehet indítani azokat a programokat, amelyeket elfektették, ami után eljöttünk. Tehát van amit dolgozni, van amit tenni, van munka bőven.
Milyen gazdasági pénzügyi megszorítások jöhetnek a jövő esztendőben, ami az adófizetőket is érinti, hiszen itt szó volt már az államaparátus karcsúsításáról, de tudjuk, hogy erről már az elég régóta beszélnek.
Igen, itt az a legszomorúbb, hogy főleg a román pártok, amikor karcsúsításról beszélnek, akkor gyorsan kilőnek 2-3 petárdát, hogy megszüntettünk 2 minisztériumot, összevontunk 3 államtitkárságot, és levágtuk az államtitkárok számát, és akkor ezzel ki is pipálják, mert akkor, amikor a megyébe kinevezett, politikailag kinevezett embereiket kellene hazaküldeni Teleormányból, Oldból, vagy akár Bihar megyéből, ahol a liberálisok nevezik ki őket, akkor már nem annyira érdekes ez a karcsúsítás nekük, és akkor hirtelen megtorpannak. Ezt tették 2024-ben is egész évben, hogy tologatták maguk előtt ezt az átszervezési dolgot, amit annyit hangoztattak, és olyan sokat trombitáltak körülötte. Tehát mi, amit nem támogatunk, az az adóemelés. Nem szeretnénk semmiképpen az, hogy adóemelés legyen. A karcsúsítással el lehet érni egy jelentős költségcsökkentést, a jobb adóbehajtással el lehet írni a jelentős bevételnövekedést, és ez a kettő tud találkozni úgy, hogyha racionálisan, józan ésszel rakjuk össze a programjainkat, akkor fenntartható lehet a költségvetés. Mi ebben bízunk, de ugye az is igaz, hogy mi a számokat nem látjuk közel se úgy, mint a pénzügyminiszter, és sok esetben sötétbe tapogatózunk, mert minél több információt kérünk be, annál inkább kiderül, hogy az előző nap nem volt teljes a kép. Hogy akkor itt is van még egy kis mínusz, ott is van még egy kis mínusz, onnan is még jöhet egy kis meglepetés, és erről folyik most egy nagyon intenzív tárgyalás, hogy hogy lehet ezt a dolgot első körben tisztán látni, egy tiszta képet alkotni, és utána milyen intézkedésekkel tudunk 25-ben indulni.
Igen, hát kértek is a legutóbbi tárgyaláson a pénzügyminisztertől egy kimutatást a felek, hogy lássák, hogy honnan indulnak. Bíznak abban, hogy valós számokkal állnak majd elő?
Igen, most igen, bízunk. Bízunk, mert a remény hal meg, vagy mondjuk azt, hogy reméljük, mert remény hal meg utoljára. Tehát én 2 évtizeddel dolgozok Bukarest adminisztrációban. Én annak hiszek, amit kézzel fogható, látok, én kiszámolok, leellenőrzek 3-szor, keresztellenőrzésekkel, külön információ igényléssel. Most még nincsen olyan szám előttünk, és olyan tiszta kép, amelyre azt mondjuk, hogy na ebben hiszünk, vagy ebben bízunk. Épp ezért kértük a pénzügyminiszternek a jelenlétét, az még nem jött össze, reméljük, hogy jövő héten össze fog jönni, egy államtitkár asszony érkezett meg, Brüsszelből épp jöttek haza, ott mutatták be a szenzációs újraiparosítási tervet, és abban már benne van az első negatív meglepetés is, mert le akarják vágni a környezetvédelmi alaptól a bevételeket, és el akarják vinni a környezetvédelmi minisztériumtól, úgyhogy már megvannak az első meccseink, hogy mi az, amivel mi nem értünk egyet, és mi az, amit mi másképp látunk, de erről fog szólni a következő nagyon sok hét, nagyon sok nap, hogy próbáljuk józan észre bírni, józan gondolkodásra a koalíciós partnereinket.
Mi az, ami ez az RMDSZ feltétlenül ragaszkodik a tárgyalások során?
De számukra a legfontosabb az államkarcsúsítása. Ezzel kell indítsunk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy egy más állami berendezkedésre van szükség, egy karcsúbb, lazább szerkezet, digitalizált szolgáltatás biztosítása az állam részéről, egy olcsóbb állami apparátus, amely nagyobb tiszteletet nyújt a polgárnak. Lehetőleg kevés interakció emberekkel, lehessen digitálisan intézni az ügyeket, jöjjön vissza a visszajelzés, hogy megvan a papír, megvan az engedély, ki van fizetve az adó, ki van az illeték, megkapta az aviszt, ahogy mondják szép magyarul Székelyföldön a rábólintást, a véleményezést, a pozitív véleményezést a dokumentációra, és ne kelljen sorbáljunk, ne kelljen kuncsorognunk, ne kelljen senki az államapparátus miatt bosszankodjon. És ebből nem csak konkrét költségcsökkentés lehet elérni, hanem egy nagyobb hatékonyságot a cégek szintjén, nagyobb hatékonyságot a magánemberek szintjén, kevesebb elpazarolt időt, és ezzel óriásit lehetne előrelépni. A következő dolog, amihez határozottan ragaszkodunk, az a családügyi politika. És itt már megvan az első negatív tapasztalatunk, mert ez a románoknak még most se fontos. Most is az első dolguk az volt, hogy számoljuk fel a családügyi minisztériumot, és bármennyire mondta az RMDSZ, 3-an eldöntötték egy ellen, hogy akkor nekik az nem is annyira fontos. Ismét beolvasztják a munkaügyi minisztériumba, ismét lesz egy ilyen nyúlván valamelyik államtitkárnak a tevékenységi területén egy plusz valami, amiben nem akarnak foglalkozni, és nem tudom egyszerűen felfogni, hogy nem értik, hogy nem látják azt a demográfiai katasztrófát, ami velük jön szembe. Ki fog ürülni az ország? El fognak menni, el fognak fogyni. Nem értik, nem látják. Tehát ezek olyan dolgok, ezek azok a harcok, amelyekben minden nap benne leszünk, és folyamatosan kell cibáljuk vissza őket, vagy a témákat az asztalra. Ők lesöprik, mi visszatesszük. Lesöprik, visszatesszük. Kibegyünk az ajtón, visszajövünk az ablakon. Tehát ez egy ilyen munka Bukarestben, és ehhez mondom, hogy jó csapata van az LMDSZ-nek. Maros megyéből, Bihar megyéből, Szilágy megyéből, most Temes megyéből is jön egy nagyon jó kollégánk. Hargita megyéről nem is beszélünk, ugye a Hargita megye mindenkit legyőzött az országban a részvételben. Mi voltunk a legjobbak, de hogy ezt a győzelmet mindig szerényen kell elviselni, ezért Hargita megyét különösen most nem dicsérem itt Maros megyében, de a Kovászna megyei kollégák is nagyon ügyesek, ott van Miklós Zozó kollégánk, ő a pénzügyi szakemberünk, tehát jó csapata van az LMDSZ-nek, és én bízok abban, hogy egy jó eredményt tudunk produkálni majd.
Egyébként miért nem készítette el a mostani kormány a jövő évi költségvetést? Nem lett volna az életszerűbb, hogyha január 1-től, mert így nem nagy a valószínűsége annak, hogy január 1-én lesz költségvetés az országban.
Én most látom, hogy miért. Nem merték. Tehát nem merték megmutatni választások előtt azokat a költségvetési számokat, amelyekkel mi a héten, meg a jövő héten fogunk találkozni. Tehát ezt ők nem merték nyilvánosságra hozni, mert akkor valószínű, hogy 22% helyett 12-t kapott volna PSZD. Tehát én még ilyen számokat normális gazdasági működés mellett nem láttam. Visszanéztem 20 évre a gazdasági mutatókat, a költségvetési mutatókat mondjuk az elmúlt 20 évre, és 2 évben volt ilyen nagy költségvetési deficit, az egyik 2008-as nemzetközi gazdasági válság után, akkor, amikor minden megborult, amikor nem Románia volt feltétlenül a hibás, mert egy óriási gazdasági válság volt világszerte, és egyszer, amikor a Covid az 2020-ban, akkor volt 9,5 talán, és valami 7-8% volt 2009-ben, ha jól emlékszem. Tehát most a 8%-os költségvetési deficit azt mutatná, hogy a világban mindenütt rosszul megy. Nem. Tehát mi leszünk a legnagyobb inflációs ország, mi leszünk a legnagyobb költségvetési deficites ország az Európai Unióban, nekünk van már a vészharang megkongatva Brüsszelben, ott kell a pénzügyminiszter minden héten tegye a jelentés le, hogy akkor mégsem olyan nagy a baj, és húzza-nyúzza addig, amíg tudja. Tehát azért nem merték, azért nem foglalkoztak a költségvetéssel, mert annyira elrontották a dolgokat, hogy nem merték ezt nyilvánosságra hozni.
A döntés megszületett, január 1-től Románia tagja lesz a Schengeni övezetnek, megszűnik a szárazföldi határellenőrzés is. Milyen gazdasági hatásai lesznek ennek az intézkedésnek az országra nézve?
Ebben a nagyon fura és esetenként kegyetlen helyzetben egy jó kapaszkodó a Schengeni határ megnyitása, hisz ennek lesznek gazdasági felhajtó, ereje, segíthet a cégeken, segíthet a szállítmányozókon, segíthet az exportőrökön, segíthet azokon, akik importtal foglalkoznak. Tehát a határon való közlekedésnek a megkönnyítése az mindenképpen plusz gazdasági eredményeket tud produkálni. Ugyanakkor az embernek a hangulata is megváltozik akkor, amikor kibejönnek a határon, természetesen sokkal egyszerűbb, azt már látjuk a repülőtéren, hogy mennyivel másabb az, amikor nem kell az útlevelet itt-ott mutogatni, és nem kell még egyszer egy sort végigállni. Ez egy tisztességes eredmény, igaz, hogy későn jött, igaz, hogy hamarabb megérdemeltük volna, igaz, hogy sokkal hamarabb kész volt Románia, minden technikai feltételt teljesített, de úgy látszik, hogy ez is a sors fintora, hogy
véletlen volt, hogy most született,
hogy Románia akkor kaphatta meg ezt a lehetőséget, amikor épp a soros elnökség Magyarországnál volt, és amikor Magyarország nagyon-nagyon határozottan és intenzíven dolgozott azon, hogy ezt Románia tudja teljesíteni 2024-ben. Sok köszönhető, és sokat kell köszönni Orbán Viktornak és kormányának, hogy a magyar elnökség nap mint nap Szijjártó Péter miniszter úrral együtt dolgoztak azon, hogy ezt Románia ne szalassza el ezt az alkalmat, mert bizonytalan lett volna 2025-ben, nem biztos, hogy mások ilyen lendülettel támogatták volna Romániát.
Kérdés az, hogy fel van-e készülve Románia arra, hogy az Unió külső határait védje, miközben a migrációs nyomás láthatjuk, hogy egyre élénkül Európa irányába, most a legutóbbi szíriai események miatt is, és hát vannak olyan országok, amelyek bizony visszavezették a belső határellenőrzést, tehát kellőképpen lesznek-e védve külső határaink?
Úgy gondolom, hogy igen, Románia sokat fejlődött ezen a téren, és tudta bizonyítani az elmúlt hónapokban, hogy technikailag minden feltétel teljesült, és adott minden ahhoz, hogy jól megvédje az Európai Unió külső határát, de természetesen segítséget kap Magyarországtól, segítséget kap Ausztriától, mert közös csapatok fogják a román-bulgár határokat védeni, és ezek az átcsoportosítások hamarosan el fognak kezdődni. Szerintem ezzel nem lesz baj Romániában.
Egy hallgató írja SMS-ben: jó napot kívánok, mindig büszkék önök arra, amit tettek, amikor kormányon voltak, ez így helyes is. Kérdem én, miért nem lehettek volna büszkék arra is, hogy a Vásárhelyi Orvosi Egyetem mellett is kitartottak volna, nem pedig egy lecsót csinálni belőle, majd utólag mondani, hát van 7 pont, amivel megegyeztünk, de nem tartják be. Szerintem ez az RMDS szégyene, pedig mindig az van, hogy kiállnak a magyarság érdekéért.
A Vásárhelyi Egyetem, elnézést, Orvosi Egyetem belső dolgaihoz őszinte megmondom, én nem értek annyira, nem is szakterületem feltétlenül az oktatás. Azt tudom, hogy van egy olyan áldatlan helyzet, ami azzal alakult ki, hogy az egyetemeknek van egy nagyon nagy fokú függetlensége. És ott, ahogy jó indulattal kezelik a kisebbségi nyelven való oktatást, mind a bábesbolyain, ott minden további nélkül megoldható. Ott, ahol rossz indulatú emberek kezébe kerülnek az ilyen döntések, ott, ahol határozottan a magyarok ellen szervezkednek, ott sokkal nehezebb. Én nagyon kívülállóként ezt tudom csak mondani, tényleg nem szeretnék olyan területen véleményt mondani, ahol nincs elég információ a birtokomban, de látok jó példát és rossz példát arra, hogy lehet a kétnyelvű egyetemi oktatást megoldani jól Kolozsváron, és hogy lehet elrontani nagyon, mint a Vásárhelyi helyzet.
Azt írja Ilona, megkérdezném a tisztelt szenátor úrtól, hogy a minisztériumi tárcák szétosztása milyen meggondolások alapján történik. Hát azt is hallottuk, hogy sorshúzáson akarják.
Ne, tehát Isten ments, hogy oda kerüljünk, hogy sorsot húzzunk, vagy hogy lottót vegyünk, és ilyen butaságokkal foglalkozzunk. A minisztérium szétosztása azzal kezdődik, hogy megállapítják, vagy eldöntik a pártvezetők, hogy hány minisztérium fog működni. Ez a kör lefutott, döntött a 4 elnök, hogy 16 minisztériummal kezd a kormány. Ebben persze megvannak a kötelező minisztériumok, amelyek a legfelsőbb védelmi tanácsnak is tagjai, vagy a miniszterek, amelyek ezeket a minisztériumokat vezetik, tagjai a legfelsőbb védelmi tanácsnak. Itt van a pénzügyminisztérium, a gazdasági minisztérium, a belügy, külügy, a hadügy, és még van egy 6 minisztérium, a szállításügy. 6 ilyen minisztérium van, nem a szállításügy, nincs, 6. nem jut eszembe. Tehát ezek azok a stratégiailag fontos minisztériumok, amelyek az ország biztonságát is felügyelik, és ezekhez valamiért az elmúlt 35 évben soha nem férhetett hozzá magyar ember. És ezért mondom azt, hogy van még ahova fejlődjön ez az ország, kisebbségvédelem terén, vagy kisebbségi jogok elismerése terén, mert akkor lesz itt igazából rend, és akkor lesznek ezek a problémák megoldva, amikor eltűnik a közbeszédből az, hogy milyen jó srác, csak kár, hogy magyar. Ez az, amiért ugye Kelemen Hunor nem 7-8-10%-ot kapott, hanem 4-es felett. Tehát rengeteg pozitív visszajelzés jött a kampány során, de amikor szavazni kellett, akkor az a válasz, hogy Csebbe járt bumpakát ki ungor. Ez a társadalomban, és akkor, amikor egy kormányalakítás van, akkor hát egyszerűen magyar embernek nem kellene a hadügyet odaadni, hogy ne védjék a magyarok a román hadsereget, nevezesse a magyar ember. Tehát ezek nagyjából elmennek az RMDS-től, aztán marad a többi, és abban mindenki arányai szerint választ erősebb vagy kevésbé erős minisztériumokból. Minisztériumok se egyformák, ugye nem lehet összehasonlítani egy egészségügyi minisztériumot egy turisztikával, vagy egy, nem lehet összehasonlítani egy tanügyminisztériumot fontosság szempontjából, például a sporttal, mert a sport is volt külön minisztérium. És akkor csoportok vannak, hogy melyek az erős, fontos nagy minisztériumok, nagy költségvetése, melyek a kisebbek, és akkor mindenkinek kell jusson mindenből. Mert nem lehet az, hogy valaki csak a nagyukat viszi, és aztán az apraja marad a többieknek, hanem, ahogy szokták mondani Székelyföldön, a csonttal hús is jár, vagy a hússal csont is jár, pontosabban a hússal csont is jár. És akkor ezt így elosztják. A lényeg az, most ez...
De gyakorlatilag jövő héten ki kell.
Hogy ez jövő héten meg kell történjen. A osztozkodás. Igen, akár annak meg is nevezhetjük, de fontos az, a lényeg az, hogy mindenik párt akkor, amikor megkapja a lehetőséget arra, hogy egy ilyen fontos területet vezessen, mint a gazdasági minisztérium, az energetikai minisztérium, a pénzügyi minisztérium, az egészségügyi minisztérium, akkor felkészült szakembereket küldjenek oda, ne a párt érdekek legyenek fontosak, hanem az, hogy aki oda kerül, az végezze tisztességgel, becsülettel jól a feladatát, és haladjon az ország, az emberek érdekében dolgozzanak, ne a párt érdekében, ne azért, hogy valakinek az egyik vagy másik ismerősét felvegyék ide, oda, amoda alkalmazzák, hanem olyan programokat indítsanak el, hogy amikor elmennek, azok azután is menjenek tovább, és az emberek érezzék a pozitív hatását. Mi így szeretnénk dolgozni a kormány.
Milyen következményekkel járhat, szenátor úr, 4-5 év múlva, ha a kormány nem teljesít jól a következő mandátumban? Láttuk, hogy itt milyen eredmények születtek a választáson a nem túl jó teljesítménynek következtében.
Az elmúlt napokban folyamatosan az volt az érzésem, hogy még mindig rengetegen vannak a szociáldemokrata pártban, a liberális pártban, még az USZ-erében is, akik egyszerűen nem értették meg azt az üzenetet, amit ők kaptak a saját választóiktól. Azoktól az emberektől, akik nem 35%-ban, hanem 22%-ban szavaztak rájuk. A szociáldemokrata párt, azt hiszem, nem ellenőriztem le, de úgy satszolom, hogy az élete leggyengébb eredményét hozta az elmúlt 35 év leggyengébb eredményét. A liberálisok kaptak egy nagy taslit, hanem mondhatom azt, hogy pofont az államelnöki választáson. Mindenki mondta nekük, hogy csak 8%-on van, nem igaz, mert be fog jutni a második körbe. Na láttuk, hogy mi lett az eredménye. Tehát ezekből a jelzésekből, hogyha ezek a pártok nem tanulnak, akkor még rosszabb lehet a helyzet 4 év múlva, és még jobb helyzetbe kerülhetnek a szélsőségesek, mert nem azok az emberek a hibások, akik rájuk szavaztak, hanem azok a pártok, akik az embereket kiábrándították a klasszikus, demokratikus, Európa párti pártokból.
És hogy ilyen mégiscsak fontos a személyi szenátor úr, önt mindenképpen már a székelyföldi magyarok a retúró rendszerrel kötik össze. Azt írja egy hallgató, szeretném Táncos úrnak megköszönni a közbenjárást azért, hogy Csíkszentmártonban megvalósították a palack visszaváltást, és nem kell a városba felcipelni a palackot. Köszönöm, egy hallgató írja. Nagy valószínűséggel csíkszentmártoni van még, lesz még amit javítani ezen a rendszeren? Itt a városon azért nagyjából jól működik.
Jól működik, és hogyha a vidéki visszaváltást meg tudjuk oldani, akkor valószínű, hogy meghaladja a 95%-os hatékonyságot. Tegnap például azt mondta a mostani miniszter, hogy de hát ott van Táncosnak a rendszere, alkalmazzátok, terjesztik ki az egész országra. Ezelőtt egy évvel azt mondta, hogy nem fog működni. Én megígértem nekik, hogy én megmutatom, még akkor is ellenzékben vagyunk, hogy hogy kell vidéken megoldani a visszaváltást automatákkal úgy, hogy minden üzlet rá van kapcsolva. Székelyföldön elindult, vagy pontosabban Csíkban elindult, Gyergyóban is készülődnek erre, Udvarhelyszéken is készülődnek erre. Vidéken meg lehet oldani azt, hogy részletfizetéssel automatát vásárolni önkormányzati szervezésben, és rákapcsolni minden kis üzletet, minden községben. Működik, aki érdekelt ebben bármelyik településről, bármelyik önkormányzattól, Domokoson, Csíkszentkirályon, Csíkszentgyörgyön, Szentmártonon, további 10 csíki településen működni fog a rendszer, 5-ön már működik tökéletesen, a többit is vezetjük be folyamatosan.
A legutóbbi beszélgetésünkkor azt mondta, hogy kiterjesztik más megyékre is. Éva írja SMS-ben, jó napot kívánok, már 3. vagy 4. alkalommal jelzem, hogy Marosvásárhelytől 12 kilométerre egy nagyon forgalmas üzlet még mindig nem veszi vissza a PET palackot, tessék adni egy elérhetőséget, ahol lehet jelezni, és valami megoldást. tudnak-e találni, vagy felszólítják az üzletet? Köszönöm, Éva írja.
Környezetvédelmi őrségnél kell jelentsük, azt kell tudjuk pontosan, hogy melyik település, melyik üzlet ahhoz, hogy ezt jelezni tudjuk, és szükségünk lesz Évától a település nevére, hogy az önkormányzatot, a polgármestert kapcsoljuk össze azzal a céggel, rendszerrel, informatikusokkal, akik meg tudják abban a településben oldani az automata beszerzését.
Igen, egy másik SMS, István írja: jó napot kívánok, naponta lehet látnia, hogy szekerekkel hordják a fát illetéktelenek, most hagyjuk a kamionokat, kivágják már a gyümölcsfákat is, hatalmas környezeti és anyagi károkat okozva. Önnek, mint környezetvédelmi szakembernek erről mi a véleménye? Tisztelettel, István írja.
Rajta kell kapjuk őket valahol, vagy rajta kell kapja őket a környezetvédelmi, vagy az erdőőrség. Én azt tudom mondani, hogy egy olyan Szumál 2 rendszert vezettünk be, amellyel még a tegnap este is két kamiont leellenőriztem, amíg hazajöttem Bukarestből, és gyakorlatilag nem mondom azt, hogy lehetetlen, de szinte lehetetlen olyan kamion találni az úton, amelynek nincsen fényképe, és nincsen a radar, inspektorupa duribe felvezetve, tehát az erdőradarba, vagy nem tudom, hogy fordítsuk ezt magyarra. Tehát az inspektorupa duri applikációval lehet nyomon követni a kamionokat, a szekereseknél pedig ott is van szabály, hogy milyen szabályt kell betartsanak, ott a rendőrség is az erdőőrség, a Garda Forestiere, ők kell rajta kapják. Én azt mondom a hallgatónak, hogy jelezze az erdőőrség fele, vagy a rendőrség fele, hogyha valahol elharapózódott nagyon ez a falupás, mert oda akkor nagyobb akciót kell szervezni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát destináció. visithargita.ro.
Isten áldja és segítse munkájukban, kitartást kívánok, ezt írja Marika Székely Keresztúrról SMS-ben.
Köszönjük szépen.
Mai meghívottam Táncos Barna szenátor, korábbi környezetvédelmi miniszter volt. Hát én kívánok kitartást önöknek a kormánykoalíciós tárgyalásokhoz. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a lehetőséget, és itt félszemben látom, hogy a Gyagási úr Évának a számát már leírta, úgyhogy azonnal vissza is fogom hívni.